Az első Wörgrós irányelv a transzparencia, amikor ugye az ötletek szabadon áramlanak, az emberek az információkat nyíltan és felelősségteljesen megosztják egymással. Ugye az emberek között vannak a vezetők és a tulajdonosok is, akik szintén megoszthatnak információkat nyíltan és őszintén. Egy magyar KKV esetében is el lehet akár odáig is jutni, hogy egy cégen belül úgy legyen teljes transzparencia, hogy a munkatársak nem csak az összes pénzügyi adatot ismerik, hanem akár a többiek bérét is, és azt, hogy miért olyan a bérstruktúra, amilyen. Tehát a teljes bértranszparenciáig is el lehet jutni. Azért mondom, mert hogy mi már eljutottunk. És gyakorlatilag a munkatársak mindegyike 10 naponta egy teljes képet kap a cég teljesítményéről, a cég forgalmáról, árbevételéről. Ezt a pénzügyi vezetők mindig kirakja a fali újságra a hónap 10-én, 20-án és 30-án vagy 31-én. És azt is látják, hogy a számok mögött milyen teljesítmény van. Ugye mi a Trello-t használjuk feladatkezelőre, és a csapatok beleláthatnak a másik csapatnak a feladatlistáiba, az ott hozzá rögzített eredményekbe, tudják, hogy melyik csapatnál milyen projekt van éppen folyamatban. Tehát nálunk nincs az, hogy az egyik csapatnak lövése nincs arról, hogy mit csinál a másik csapat, és ezért nem is indulhat el az, hogy persze a pénzügyön csak a lábukat lógatják, mi meg mondjuk itt a kisboltba kidolgozzuk a belünket, mert az egész transzparens, tehát a munka, a feladatok, a teljesítmények is, illetve a hozott eredmények is, ezért senkiben fel nem merül az, hogy mondjuk egy ilyet mondjon egy másik csapatról vagy osztályról, mert tisztában van vele, és tisztán látszik az, hogy ki mit és mennyit tesz a cégért. Nem csak a forgalmi adatokat osztjuk meg, mi a készletre is nagyon odafigyelünk, és hogyha bármi olyan probléma van mondjuk a készletgazdálkodással, akkor azt is őszintén megbeszéljük, és közösen keresünk rá megoldásokat. És tényleg rengeteg ötlet szokott jönni arra a munkatársakról, sokszor teljesen más területről, hogy mit kéne ahhoz csinálni, hogy a folyamatok vagy akár a számok javuljanak. Nem csak 10 naponta nézzük a forgalmunkat és az értékesítésünket, hanem egy évben egyszer nálunk a teljes csapat leszokott ülni, amikor megnézzük a cégnek a mérlegét és eredmény kimutatását. Ez teljesen amúgy nyilvános adat, de nyilván a munkatársak nem azt nézegetik az optánbe, hogy a munkahelyüknek milyen volt a mérlege és eredmény kimutatása, hanem egy évben, általában júniusban szokott az lenni, hogy leülünk és együtt elemezzük az adatokat, mi több összehasonlítjuk saját magunkat, hát akár más cégekkel, de elsősorban a közvetlen konkurenciánkkal szoktuk összehasonlítani, és megnézzük azt, hogy pénzügyi mutatók szempontjából ki milyen teljesítményt nyújtott ugye az előző adó évben, és ezt tényleg minden csapattaggal le tudok ülni, illetve mindenkivel meg tudjuk beszélni, mert nem szeretem ezt a szót, de így szoktam fogalmazni, mert nem az utolsó raktáros is tudja azt a matekot, hogy az árbevételből, ha levonod a költségeidet, akkor abból kijön az eredményed, és tudják azt, hogy mi az, hogy elábé, ugye az eladott áru beszerzési értéke, az is egy sor a pénzügyi terünkben. Tehát teljesen tisztában van mindenki az alapmatekkal, és ezeket tök jól meg tudjuk beszélni, és nyilván azért dolgozunk egész évben, hogy ezek az adatok jobbak legyenek, szebbek legyenek, és gyakorlatilag nekem is, mint tulajdonos, és nekik is, mint munkatársak, kvázi több maradjon, vagy több legyen, és jobban tudjuk élni az életünket. Szóval ez a transzparencia az egyik része, mint céges, és hogyha ezt elkezded beletenni, beleültetni a cégbe, hogy őszinte vagy, nincsenek titkok, megosztod a számaidat az emberekkel, megbeszéled velük, akkor ez így át tudja hatni a céget, és megtörténhetnek olyan dolgok, ami nálunk is megtörtént egy alsóbb szinten. Régen az volt, hogy a ügyfélszolgálatban a pénztáros ugye kapott tippet, borravalót a kedves vevőktől. Ez néha úgy egy 500-as, 100-as műrő, egy viszont eladó nagyvevőnk az nem 2 forintért vásárol, hanem lehet, hogy 200 ezerért, tehát így becsúsztak nagyon bankjegyek is. Mindegy, lényeg a lényeg, hogy nagyon régen egy kolléganő volt, aki ezt úgy gondolta, hogy hát az az ővé, ő dolgozott meg érte, és ezt ő jól eltette. Aztán utána történt egy csere, és egy új kolléganő jött erre a területre, aki viszont úgy gondolta, hogy ezért közösen dolgoztunk meg, és ez nem csak őt illeti, hanem az egész csapatot, mert ő csak átveszi a vevőtől a pénzt, és ugye kap tippet, de ez az áru valahogy bekerült az országba, ez az áru valahogy kikerült a polcokra, ez az áru valahogy bekerült a vevő kosarába, úgyhogy van ára, van a webshopba fotója, stb. És lényeg az, hogy az új kolléga úgy döntött, hogy ezt a tippet gyűjteni fogja külön helyen, és ebből meglepi a munkatársait, bármi, fagyi, süti, bacsi, és ez azóta, ez a borravaló dolog, és transzparensen működik nálunk, és tényleg arra használjuk, hogy finom dolgokat, vagy akár értékes dolgokat is vegyünk, mert volt egyszer olyan, hogy könyveket vásároltak belőle a céges könyvtárnak. És ha még egy területet mondhatnék a cégen és a munkatársakon kívül, az az ügyfelek irányába lévő transzparencia, amit mi megvalósítunk, ugyanis a nagykereskedelmi ügyfeleink pontosan tudják azt, hogy hogy állnak velünk. Teljesen tiszta minden árlista, árforma, mindenki tudja azt, hogy mikor kaphat valaki jobb árat, árkedvezményt, mikortól jár a nagyker 1 ár, a nagyker 2 ár, a nagyker 3 ár, neki mit kell azért tennie, hogy egy jobb árkategóriába betartozhasson, vagy jobb áron vásárolhasson. Mi minden hónapban megosztjuk velük az éves forgalmukat, ez egy e-mail formájába megy, és nyilván arra biztatjuk őket, hogy a legjobb árkategóriában legyenek, a bónuszrendszer keretében pedig nagyon klassz dolgokat nyerhessenek. Ez ugye a bónusz egy része, ez egy levásárolható, úgymond pénzbeli százalékos jutalom a rákövetkező évben, vagy szakmai üzleti tréningek és más ajándékok. Úgyhogy ez a transzparencia, ez tényleg át tud menni az egész cégen, meg az egész üzleti környezetben is. Érdemes elkezdeni és a tulajdonosból kiindulva létrehozni a saját cégünknél. Második Word Plus alapérték a Dialogue and Listening, párbeszéd és értő figyelemnek fordítva általunk. Ugye amikor úgy figyelünk és köteleződünk el egy beszélgetésben, hogy a megértést és a kapcsolódást egy új szintre emeljük. No, nézzük, hogy ez nálunk a magyar valóságban hogyan tud megmutatkozni, ez az irányelv. És engedd meg, hogy rögtön egy mozaik szóval indítsak, PPF. Ez jelenthetné azt is, hogy put profit first, azaz tedd első helyre a profitot, de ez nálam más jelent, azt jelenti, hogy put people first, azaz tedd első helyre az embert. Zárójel, mert ők fogják megtermelni a profitodat, zárójel bezárva. Szóval szerintem a pénz az melléktermék, és az emberek termelnek, tehát a figyelmemet én az emberekre teszem, és nem a pénzre. Kb. Ennyi a titka szerintem a cégépítésnek és pénzcsinálásnak. És hogy hogyan? Erre talán a legjobb példa az úgynevezett titkos Excelem, amit a válság második napján hoztam létre. Ugye mi a COVID-19 márciusi megjelenésekor teljesen bezuhantunk nullára, és én ott álltam 25 emberrel, és hát igazából nem nagyon tudtam, hogy merre vagyunk arccal előre, de azt tudtam, hogy egy dolgot akarok, hogy ezt a csapatot egyben tartani és egyben látni, és az volt a cél, a terv, az egyetlen, tehát A tervünk volt, B nem, hogy karácsonyra valahogy együtt maradjunk. És akkor én létrehoztam egy olyan Excel-t, egy olyan tartalommal, ahol minden munkatárs bekerült, és mindenkiről megtudtam a lehető legjobb lehető legtöbb dolgot, tehát például azt, hogy hol laknak albérletben, akik saját lakása van, mennyi lakbért fizet, ki tudja egyáltalán még támogatni a családot, feleség, férj, dolgozik, nem dolgozik, hány órában dolgozik, mennyi a jövedelme, mennyi gyerek van, kicsi gyerekek, nagy gyerekek, hány gyerek, a gyerekek hogy tudnak egyáltalán óvodába, iskolába járni, hogyha emlékeztek, akkor ugye teljes lezárás volt, nekünk is bolt zárva, nagyker zárva, munkahelyek zárva, tehát egy olyan állapot alakult ki az országban, és így sok-sok oszlop került még az Excelbe, de a lényege az volt, hogy ismerjem őket minél jobban. Egyébként ez a béke állapotában is egy törekvés nálam, mert csak akkor tudom őket a legjobb tudásommal segíteni, nem csak a munkájuk során, az egyéni életükben, az egyéni céljaikban is, hogyha ismerem őket, és ehhez bizony meg kell őket hallgatni, meg kell őket kérdezni, hogy el tudják mesélni neked ezeket a dolgokat. Úgyhogy én gyakorlatilag ilyen mélységig lementem a válságban az ő megismerésükben, és jelentem, a csapat az együtt volt, és gyakorlatilag évvégéig kimásztunk a gödörből, kisebb sérüléseket, vereségeket szenvedve, de így 2021-ben itt vagyunk. 19-et mondtam, 20-ba volt a válság. Tehát az első helyre teszem az embert, a figyelmemet rájuk teszem, és ha beszélek velük, ma már másképp van, mint régen. Régen emlékszem, amikor egy-egy ilyen munkatársi beszélgetésbe belementem, rengetegszer volt az, hogy totál máshol járt az agyam, nem is hallottam azt, hogy mit mond, teljesen más dolgok kattogtak a fejemben, és mostanra sikerült azt elérnem, hogy ha bárkivel leülök beszélni, akkor kiürítem az elmémet, és jelen vagyok, és tényleg 100%-ban nekiadom a figyelmemet, és tényleg bejön az, aminek be kell jönnie, és arra ugye sokkal jobb válaszok tudnak születni, mint amikor mondják, de te nem hallod meg a dolgokat. Van egy ide tartozó érdekes kis szabály itt még nálunk a kommunikációval kapcsolatos, és ugye az odafigyelés az általában a kommunikáció, akár szóbeli, akár írásos útja tud lenni. Az egyik az, hogy nálunk egy ilyen irányelv az, hogy a szó elszáll, írás megmarad, tehát mi nagyon szeretünk leírni dolgokat, főleg olyan dolgokat, amiket későbbiekben elő is kell szedni, és ha leírunk dolgokat, mondjuk e-mailben, akkor jön be egy másik szabály, ez a Never BCC rule. Ugye a BCC az a titkos másolatot jelenti az e-maileknél, tehát küldhetsz a címzetnek, küldhetsz CC-ben kopizva más munkatársaknak is, és megteheted, vagy megtehetnéd azt is, hogy te BCC-be odapakolsz még néhány embert, de akkor nyilván se a címzet, se a CC-zettek nem látják, hogy te azt az információt még kivel osztod meg. És erről egyébként szerintem ez Toninak, az Apost CEO-jának a könyvében olvastam. Erről én már jó régen leszoktam, hogy így írja ki e-maileket, és nálunk mindenki leszokott róla, mert valljuk be azért ezek a BCC-s dolgok, hogyha valaki véletlenül BCC-sként tovább küldi azt az e-mailt, akkor igen kellemetlen momentumokat tudnak szülni, és ez rácsatolható egyébként az egyes irányelvre is, a transzparenciára. Tehát amit kimondunk, amit leírunk, azt felvállaljuk mindenki előtt. Tehát nem kell titokban osztogatni. Ugye a munkatársak erről a párbeszéd és hallgatás rendszeréről elég örömmel nyilatkoznak, és örülnek annak, hogy tényleg lehetnek nyíltak, lehetnek őszinték, tényleg megoszthatnak bármit a munkával kapcsolatban, de akár a személyes életükkel kapcsolatban is, és hogy kapnak javaslatokat, kapnak visszajelzéseket, és én igyekszek egy olyan keretrendszert teremteni így cégen belül a meghallgatásra, hogy mindenki szóhoz jusson. Biztos, hogy a te cégednél is vannak olyan munkatársak, akiknek nagyobb a hangjuk, akik nagyobb vehemenciával képviselik az érdekeiket, vagy mondják el a gondolataikat, ötleteiket, javaslataikat, és vannak a halkszavúak, akik csak ritkán szólalnak meg, pedig az ő fejükben ugyanolyan értékes gondolatok és ötletek lehetnek, és hogyha vezetőként te helyet és teret adsz annak, hogy mindenki egyenlő arányban szólalhasson meg, mondhassa el a véleményét, akkor ez egy nagyon-nagyon jó állapotot, illetve hát az eredményesség irányába lökő dolgokat tud szülni cégen belül. Úgyhogy nekem az a, ez egyik ilyen saját irányelvem, hogy mindenkit meghallgatni, és a kisebb hangúaknak is teret és helyet adni, ne csak a nagy hangúak. A Verblue harmadik pontja a fairness and dignity, korrektség és tisztelet, amikor mindenkivel igazságosan bánnak, és mindenkit mindenféle elfogultság nélkül kezelnek. Hát nálunk ez két alap dologban mutatkozik meg. Az egyik az ABK, az a másik kedvenc hárombetű szavam, ez az always be kind, azaz mindig legyél kedves. Kedvesség teljesen ingyen van, és szerintem egy fantasztikus motiváció a környezeted számára, hogyha te mosolygosan és kedvesen közlekedsz és érintkezel a környezetedben levő emberekkel. A másik pedig az AST, ez az Always Say Thank You, ahogy mindig mondj köszönetet. A köszönet, a köszönöm szó, az egy erőt adó szó, amit mindenki szeret hallani. Én, ha a lehető legkevesebb időm is van, és ezt már a munkatársaim tudják, egy KN vagy egy NKN minden esetben oda kerül az e-mail végére, akkor is, hogyha azt mondjuk az iPhone-omon pötyögöm be nekik, mondjuk válasz, vagy kérés, vagy bármi. A K a köszönömöt jelenti, az NK a nagyon köszönömöt jelenti, a nőbetű pedig azt jelenti, hogy Niki vagy Nikolett. Tehát mindig legyél kedves, és mindig köszönd meg. Csodákra képes ez a két dolog. Az egyik a viselkedés, a másik pedig ez a szó. Felolvasok egy idézetet. Ugye sokan tudjátok, hogy az én mentorom és a legkedvesebb mentorom Anthony Robbins. Nagyon sok tréningen voltam nála, és imádom a tanításait, nem csak üzletileg, business mastery meg ilyenek, hanem emberileg is. Számomra nagyon sokat adott. És neki van egy idézete, ami arról szól, hogy what would it take to turn your labor into love, azaz mi lenne akkor, ha a munkát szeretetté alakítanánk? És egy kicsit ránéznénk Tony gondolatára így együtt, és az idézet az így szól tőle. A legáldottabb dolog, amit szeretetünkön kívül más embereknek felajánlhatunk, az a munkánk. A munkánk gyakorlatilag az időnk, az energiánk, a kreativitásunk, az intelligenciánk, a távlati elképzeléseink és a hajlandóságunk, képességeink cselekvésbe fordítása. A másokkal megosztott munkánkon keresztül, ami valójában egy cselekvés általi szeretetet jelent, a lehető legnagyobb ajándékot adjuk a másik számára. Gondoltál-e már valaha a munkatársaidra, hogy ők a munkájuk által mit is adnak számodra? Szerintem hihetetlenül hálásnak kéne lennünk tulajdonosként, vezetőként azért, hogy ők ezt mind adják nekünk, nap mint nap adják nekünk, kitartóan adják nekünk, és gyakorlatilag egy vállalkozó az álom életét az ő munkájuknak köszönhetően valósítja meg. Negyedik Verblue-s alapelv a Purpose and Vision, azaz szándék és vízió. Amikor a szervezet és az egyén is tisztában van a létezése miértjével, és rendelkezik egyfajta belső iránytűvel, és hadd meséljem el, hogy ez az irányelv nálunk miben mutatkozik meg. Legelőször is, legyen ez egy képlet, ebben a képletben happy employee, happy customer equal happy owner. Bocsi, angolul van előttem, mert angolul csináltam egyszer egy előadást, és abból raktam össze ezt a videót. Tehát boldog munkavállaló, boldog vevő, egyenlő boldog tulajdonos, ugye ez lennék én a vállalkozó, mert számunkra nagyon fontos az, hogy egy ilyen win-win, együttműködő, mindenkinek jó környezetben dolgozzunk, tevékenykedjünk és tervezzük a jövőnket. Korábban így a víziót azt egyedül szültem, szülögettem meg. Elmondok egy pár példát rá, mi egy úgynevezett motto, mégpedig az év mottoja formájában szoktuk megfogalmazni azt, hogy az adott évben, vagy hogyha évvégén fogalmazzuk meg a következő évben, miért is fogunk dolgozni, mi az, ami minket előre visz a következő nagy lépcsőhöz, vagy mérföldkőhöz. 2016-os év mottoja nálunk az volt, hogy hitelmentesség. Ez volt az az év, amikor szerettük volna teljesen hitelmentessé tenni a céget, és erre minden figyelmünket ráraktuk, tényleg nagyon nagy figyelemmel voltunk a pénzügyi terv megvalósulása iránt, és gyakorlatilag nagyon jó úton jártunk, amikor a 2017-es év mottóját is megfogalmaztuk, amit pedig a stabilizáció évének neveztünk el, amikor már tényleg láttuk az alagút végét, hogy jövőre hitelmentes cég leszünk, és pénzügyileg stabil cég. Majd eljött a 2018, amit a képzés évének hívtunk, akkor mi így nagyon belehúztunk tréningekbe, ez volt nálunk az az év, amikor a középvezetői réteg kialakult, és úgy igazán egy vezetői csapattá formálódott. Majd jött a 19-es év, amit a Mark Caring évének neveztünk el, és ott még jobban rámentünk a vevőtörődésre. Ott rengeteg ötlet született, majd mesélek nektek egy jó metódust, hogy hogyan lehet egy jó ötletbőrzét csinálni, hogyha ilyen dolgokat be akartok építeni ti is a cégetekbe, pont a következő pont lesz az. Na, aztán eljött a 2020-as év, amit egyszerűen nem bírtunk másképp hívni, mint a Covid éve. Azonban ezt az idei 2021-es évet már másként hívjuk be, még a Covid nyomokban ugye jelen van. Hadd meséljem el, hogy történt ez elnevezés. Ugye januárban, akkor talán a második hullám után, harmadik hullám előtt, de már a teljes csapat visszatért a fedélzetre, ültünk talán az évindító, csapatépítő szokásos tréningünkön, ami a Covid miatt sem maradt el, így együtt, és hát kitaláltuk azt, hogy akkor alkossuk meg a 2021-es év mottóját, és ezt úgy csináltuk meg, hogy mind a 20 pár munkatárs kapott ilyen kis papírkákat, és akkor így ráírta az ő gondolatát. Rengeteg szó került a papíroknál, egyébként jobbnál jobb szavak, jobbnál jobb kifejezések, majd szétosztottam őket körülbelül 4 csoportba, és ezt a feladatot adtam nekik, hogy dugják össze 4-en a fejüket, nézzék meg az összes kis papírkát, amit úgy egyénileg írogattak, és rakják ki azt a 3-at, vagy válasszák ki azt a 3-at, ami mindannyiójuk számára azt mondja, azt adja, leginkább tükrözi majd szerintük a 21-es évet. Majd kértem azt is, hogy válasszanak egy vezetőt maguk közül, aki a csapatnak a eredményet kvázi kommunikálni fogja, és utána csapatonként a flipchartra, azért nézek jobbra, mert ott van 2 flipchart, ez egyébként a mi tanfolyam meg meeting termünk, tehát minden csapat által kiválasztott egy vezető szépen a flipcharthoz járult, és feltette a 3-3 kiválasztott szót, amiből pedig egy közös szavazással, sima egyszerű strigula, te erre, te arra, te amarra, kiválasztottuk azt az egyet, ami a mottónk lett, és a legtöbb szavazatot a Phoenix szó kapta, ezért 2021 nálunk a Phoenix éve, ugye a Phoenix madárról tudjátok, aki a poraiból gyakorlatilag életre kél. Hát így éreztük magunkat év elején, és ez fejezte ki legjobban azt az állapotunkat, illetve vágyunkat, hogy így 2021-ben milyen úton menjünk így közösen előre. Az ötös World Blues alapelv az accountability, azaz a felelősségre vonhatóság, amikor minden egyes ember és a szervezet egészen felelős egymásért, és a közösségben tett tevékenységekért. Hát nézzük meg, hogy nálunk ez az irány miben mutatkozik meg, és a kedvenc szabályomat hoztam el nektek, ez az úgynevezett 1%-os szabály. És hogy hogyan lesz ebből az 1%-ból 100%, vagy akár ne adj Isten 110-120% is. Van nálunk egy, hát így a cégbe, fejekbe beültetett szemléletmód, hívjuk szemléletmódnak, hogy mindannyian azon dolgozunk, agyalunk, bármilyen munkahelyen, pozícióban vagyunk, vagy a folyamat bármilyen részén, hogy azt az adott dolgot, munkát, folyamat, részt hogyan lehetne jobbá tenni, vagy hogyan lehetne gyorsabbá tenni, tudjuk az idő pénz, a hatékonyság meg még nagyobb pénz, vagy hogyan lehetne valamiből rövidebb idő alatt többet csinálni, vagy lehet ennek a fordítottja is, mondjuk, hogyha selejtből vevő reklamációról van szó, akkor egy adott idő alatt hogyan lehet abból kevesebbet csinálni. Szóval nálunk mindig mindenkinek a feje az állandó fejlesztésen szól, legyen az bármilyen picike és apró. Legyen az csak annyi, hogyha ez a toll nem itt van, hanem egy méteren arrébb, akkor nekem nem ennyire kell kinyújtanom a karomat, hanem csak egy centire is már a kezembe van, mivel ezt egy évben 280 napon, és naponta 10-szer teszem meg, azaz 2800-szor, gyakorlatilag 2800 métert ezzel megspórolok. Tehát akár a fizikai átrendezés a folyamat gyorsasága érdekében, akár egy szoftver bevezetése, akár egy kütyű használat, ami például az EAN-kódos termékbeolvasás folyamatát maxoltuk totálisan ki, nem csak a raktárba áru átvételkor, de a csomagban is az áru kiküldéskor, de ez lehet akár egy olyan is, hogyha mondjuk a vevő belép az ajtón, akkor érezzen meg egy jó mangó illatot, és felraktunk egy mangós illatosítót, és egyébként érzik, és tetszik nekik az illat. Tehát apró, pici dolgokról beszélek, de ez a sok-sok apró, pici dolog, hogyha 20 embernek rajta van a figyelme, és mondjuk minden hónapban mindenkinek van egy kis apró fejlesztési ötlete, az havi 20 ötlet, a 12 hónap alatt 240 ötlet, és már is az 1%-ból egy 240%-os egy ilyen erőhatás, egy erőkifejtés, egy nem is tudom, most a vibráció szó jutott eszembe, mert ugye mindennek rezgése van a gondolatainknak, a szavainknak, a tetteinknek, tehát egy olyan energiát tudunk bevinni, ami egyszerűen emeli a céget fölfelé a növekedés, nagyobb árbevétel és a nagyobb profit irányában. Miért mondtam ezt a felelősséghez? Mert el lehet jutni arra a szintre, hogy ne csak azért vállalja a felelősséget, hogy ma elvégezte a munkát, ma letöltötte azt a 8 órát, hanem hogy vállalja a felelősséget a cég jövője érdekéért is, mert az a jövő az az ő jövője is. Egyébként, ha már itt tartok a 8 óránál, mi teljesítményt mérünk, egyéni teljesítményt mérünk, és a bérek is, főleg a gyártás vonalon full teljesítmény alapúak, és a ledolgozott óra nagyon nem érdekel minket, és ezért is van az, hogy tényleg a szigorú kötött nyitvatartás és a fronton kívül a munkatársak nálunk teljesen szabadon választhatnak, hogy mikor dolgoznak. Ma például vasárnap van, és egyik kolléganő egy webfeltöltési munkát csinál abba az irodába, egy másik kolléganő pedig bent van a raktárba, tehát vasárnapi napon velem együtt még ketten dolgoznak itt a cégnél. Tehát a hangsúly nem az időn van, a mikoron, hanem a min és az eredményeken. Ide tartozik még az, hogy mindig megnézzük azt, ha hibázunk, mert hogy mi is hibázunk, hogy az a hiba emberi hiba volt, vagy folyamat hiba volt. És utána mindig teszünk lépéseket ennek a előforduló problémának a megoldására, és annak a biztosítására, hogy ez a jövőben soha többé ne történjen meg. Egyébként nálunk nincsen büntetés, csak jutalmazás van, ezt a térértékelési rendszerünk videójában el is mesélem részletesen, szóval nálunk nincs büntetés, és ezért szégyelni sem kell a hibázást, és a hibázást szabadon fel lehet vállalni. Én azt gondolom, hogy egy egészséges cégkultúrában nincsen szükség a hibáknak a titkolására, és arra sincs szükség, hogy a munkatársak megvédjék magukat, vagy arra sincs szükség, hogy a munkatársak mondjuk mást hibázhassanak. Ha bent van az őszinteség, bent van a bizalom, és bent van az, hogy nem a hibákra koncentrálunk, hanem a kijavításra, és az alkalmazottak rámernek mutatni a saját hibájukra is, és a cél az, hogy gyorsan kijavítsuk, mert senki nem tépi le a fejüket, és a mondás az, hogy tanulunk belőle, és tényleg tanulunk belőle, sőt, hogyha olyan jellegű a hiba, és ez egy javaslat is neked, hogyha vannak irányelveitek, ami mondjuk nagyon szeretnétek, hogy még egyszer ne forduljon elő, mert azért mondjuk az egy nagy bármit tud okozni, akár árbevétel, kiesést, leállást, vevő elégedetlenséget, bármit, akkor ez kerüljön be az irányelvek közé, hogy mindenki oda tudjon rá figyelni, és a jövőben legyen rajta figyelem, hogy ne követhessék el újra. Hát a hibázással zártam a felelősségre vonhatás című részt, és akkor most következzen a hatodik, az úgynevezett individual and collective, egyéni vagy kollektív, mit is jelent ez, amikor az egyének értik, hogy együttműködésükkel hogyan járulhatnak hozzá a közös kollektív célokhoz. Ez nálunk a következőt jelenti, összegyűjtöttem gyorsan pár példát, tényleg az elmúlt két percben, hogy így képet adjak neked. Például, hogyha egy munkatárs, például egy házat épít, új házba szeretnének költözni, akkor én ezt támogatom akár pénzügyileg is dolgozói kölcsönnel, vagy egy áthidaló kölcsönnel, ha ugye még nem tudják felvenni a banktól a hitelt, de már le kell foglalózni, vagy hogyha új lakásba költöznek. Azért a költözés sem egy herce-hurce, egy elég nagy életfeladat lehet, ha más nem időben támogatjuk azt, hogy nyugodtan át tudjon költözni, összefogad csapat, és azokat a napokat biztosítjuk nekik, helyettesítjük őt. Vagy, hogyha más olyan életesemény van, mint most például az egyik kolléganővel, aki a negyedik gyermekét várja, gyakorlatilag egy ilyen mini átszervezést hajtottunk végre, mivel tudjuk azt, hogy ahogy nő a pocak, egyre nehezebb dolgozni, és az eredeti feladat köréből a csomagból átkerült a raktárba, ahol ülhet egész nap, és címkézhet, nem kell gyalogolnia és menetelnie egész nap. Vagy hogyha egy kolléganő egyes után visszajönne dolgozni, de nyilván a pozíciója már az elmúlt években betöltődött, akkor addig igyekszünk, hogy keressünk neki egy új területet, új feladatot, mint például most Briginek, aki az új webáruházunk indításában bábáskodhat. Vagy mondjuk, hogyha valamelyik kolléga jogosítványt akar letenni, akkor őt az egész csapat támogatja, ugye időben is vezetni, általában úgy lehet lefoglalni ezeket a gyakorlati órákat vezetésre, hogy napközben. És akkor jó, menjél, majd ledolgozod, mi pedig addig itt vagyunk, és csináljuk a te dolgodat. Vagy hogyha mondjuk valaki, mint most például két lánya a kisboltból, tanfolyamra szeretett volna elmenni, és mind a kettő el szeretett volna menni, egy ilyen nagyon klassz kaligráfia tanfolyam, hogy lufikra írnak, és ezt is megoldottuk, fentről a nagy kertből mentek le lányok, akik őket helyettesítették ezen a napon, amíg ők megtanulták ezt a szép írást. De előfordulhat olyan, hogy mondjuk valamelyik kolléga fürdőszoba felújításra gyűjt, ugye ez az ők is egyéni célja, és akkor neki extra lehetőségeket adunk túlórára a gyártásban, hogy ez az álomfürdőszoba minél hamarabb megvalósulhasson. Vagy van olyan, hogy egy kollégának van egy másodállása, mert ők is gyűjtenek új lakásra. Van egy másodállása a Tesco-ban, és ezt gyakorlatilag évekig támogattuk, abban, hogy teljesen rugalmasan álltuk a munka idejéhez, hogy a másodállását, ami egy részmunkaidő volt, tudja csinálni. Tehát ő például vasárnap jár be dolgozni, és a mindennapokat pedig nagyon korán reggel 6 órakor kezdi itt nálunk. Ugye erre mondtam, hogy ahol lehet, engem nem érdekel az, hogy 8-tól 5-ig, hogyha neki az élet céljai miatt az úgy kényelmesebb, hogy mondjuk 6-ra jön, akkor jöjjön 6-ra és végezze el a munkáját 6-tól. Vagy, mint például a marketinges kollégánk, ő egy olyan útvonalon lakik Pest mellett, ami iszonyatosan be van dugulva, tehát hogyha reggel 8-ra járna, akkor megőrülne. Ő is lényegesebben korábban jár, és sokkal előbb megy haza. De nagyon sok olyan részmunkaidősünk van, egyébként én így egyáltalán nem zárkozok el az atipikus munkaköröktől, aki ugye részmunkaidőben dolgozik, mert ha nem így tenni, akkor nem érne oda gyerekért a bölcsibe és az oviba. Vagy van olyan, hogy mondjuk egyszerre akarnak egy területről elmenni Szabira, és nálunk egy másik csapatból, csoportból képesek az emberek arra, hogy őket helyettesítsék az adott területen. Tehát még ezt is meg tudjuk oldani. Vagy van olyan kolléga, akinek életkoránál fogva, ugye, mint nekem is, így vagyunk már egy páran 50 fölött, akiknek nagyon-nagyon sok a Szabija, tehát ez a minden héten Szabin lehetne. És valahogy ki kell venni, és akkor megoldjuk azt, hogy mondjuk hét elején dolgozik, teljesen fizikailag is részt vesz a cég életében, de minden csütörtök pénteket lent tölt Balatonon, azért a notiát elviszi, ránéz a dolgokra, de gyakorlatilag az egész nyár úgy telik el, hogy ő neki 3 napos a munkahete. A home office COVID alatt, ugye itt is volt az, hogy nagyon sok családos van, óvoda, iskola, minden zárva, mit csináljunk? Nyilván a gyerek óvodás, kisiskolás nem tud otthon lenni egyedül, otthon kell vele lenni, és akkor apuka notebookkal együtt otthon a gyerekkel, és gyakorlatilag onnan dolgozott be. Egyébként ilyeneket már nem is engedélyezek, mert annyira jól fel tudják mérni, hogy milyen időszakban tehetik meg, mikor tehetik meg egyszerűen, tehát teljesen saját magunknak, illetve a saját csapatukkal megbeszélve eldöntenek ilyen dolgokat. Az egész nyári szabadságolás is úgy zajlik már nálunk, hogy ők szépen beosztják, ki mikor, kikit helyettesít, utolsó napján mindent szépen átad, pontos listák készülnek, tehát annyira gördülékeny, hogy én csak azt veszem észre, hogy beszaladok, és valakit fölhívok, mondjuk, fél, le tudnál jönni a teher lifttel, és akkor mondja, hogy hát nagyon szívesen lejönnék, de Balatonon vagyok, és akkor mindjárt hívom a Zolit, a másik raktáros kollégát, és akkor majd ő lemegy. Tehát ez már észrevétlenül, és olyan tényleg ez a smooth, lágy áramlása van meg, akár egy ilyen időszaknak is, ami lehetne fennakadásokkal teli, de nem az. Vagy még egy utolsó példa, van olyan 4 órás kolléganő, aki nagyon-nagyon messze lakik, de nagyon-nagyon szeret itt dolgozni, ezért ugye neki megengedtük azt, hogy ez gyes után, egy jó hosszú időszak után, hogy úgy szerveztük meg a munkakörét, feladatét, hogy mindössze egyszer kelljen bejönni a céghez, tehát egy napot jár be dolgozni, és minden egyebet otthon, és hát nagyon sokszor van, hogy az a napi 4 óra, miután a gyerekek lefeküdtek, akkor kezdődik el, de tolja tök lelkiismeretesen és fantasztikus eredményekkel a munkakörét. Így összefoglalva, azt mondanám, hogy össze lehet úgy rakni az életünket, a céges és magán életünket, hogy az mindenkinek jó legyen, és hogy szerintem semmi más nem kell hozzá, mint tulajdonosi vezetői szándék, hogy ez így legyen. És hogy miért bátorítalak én erre, hogy engedd meg ezt a nagy szabadságot a munkatársaknak, mert fantasztikus dolgokat lehet érte cserébe kapni. Összeírtam 10-et. El is mondom. Például kapott cserébe lojalitásukat és a hűségüket. Van olyan kollega, aki 20 éve dolgozik velem, a kollégák nagy átlaga 10-11 éve, egy-nehányan ilyen 5-6 éve, és most van egy-két új, akik ugye valaki szülni megy, helyette vesszük föl, vagy valaki visszamegy 8 órából 6 órába, és változik gyakorlatilag egy ilyen kis mini átszervezésekkel az idő intervallumok miatt kerülnek be új emberek a cégbe, szintén részmunkaidőbe. Tehát nagyon nagy mértékű lojalitást és hűséget tudsz cserébe kapni, ha rugalmas vagy, és akár nálad is lehet 0,04%-os a fluktuáció, mint náluk. Kapsz még értékes munkát. Sokkal jobban értékelik így a munkahelyüket, hogyha hozhatnak szabadon döntéseket, tényleg odaadással tudják csinálni a munkájukat, és ami nem utolsó, hogy elkezdenek tulajdonosi szemlélettel gondolkodni, mert nem mindegy nekik, hogy mi, hogy történik az ő munkahelyükön, és egyszerűen magukénak érzik azt, mert megengeded nekik azt, hogy magukénak érezhessék. És nem utolsó sorban élvezed a bizalmukat, ez egyébként fordítva is igaz, és ide hadd szúrjak be egy gondolatot, én maximálisan hiszek abban, hogy érdemes a bizalmat előre odaadni. Tudom, hogy ez egyben félelmetes is, és nagyon sokan vannak úgy, hogy én nem adom oda a bizalmamat, majd, hogyha jó bebizonyította azt, hogy érdemes az én bizalmamra, majd akkor én odadom neki, van, aki még akkor se adja oda, mert ő nem bízik az égvilágon senkinek, és tudom azt is, hogy ebben sebezhetőséget vállalunk fel, hogyha bizalmat szavazunk, bizalmat adunk embereknek elsőre is. Mindig azt szoktam mondani, hogy inkább legyen az, hogy 10-ből egyszer tényleg sérülök, fáj, visszaélnek a bizalmammal, de hogyha ezt nem vállalnám be, ezt a sebezhetőséget, akkor viszont a 10-ből 9-szer pedig nem lenne részem abban a csodában, amit egy bizalommal teli környezet vagy egy kapcsolat létre tud hozni. Amit még kaphatsz, hogy tényleg oda teszik magukat, és tényleg termelnek, sőt, nálunk odáig elmentek, hogy saját maguk kreálnak statisztikákat a saját hatékonyságukra, tehát ha még találnak valami mérhetőt azon a területen, akkor azt lemérik, kiszámolják, és akkor megnézik, hogy ezt hogy lehetne gyorsabban megoldani, akár emberrel, akár kütyüvel, és nem szórják a pénzemet. Nagyon sokszor hallottam azt a mondatot az ő szájukból, hogy inkább oldjuk meg ember nélkül, erre ne vegyünk föl egy új embert, tudják azt, hogy mennyibe kerül egy új embernek a nettó bére, mennyibe kerülnek az adók és járulékok, mennyi az egy hónapban, és tudják, hogy ezt egy év alatt 12-szer ugye ki kell fizetni, és hogy ez egy mekkora összeg, tehát inkább arra játszanak, hogy majd mi elvisszük a hátunkon. Tehát tényleg önállóak, önálló cselekvésre képesek, önálló döntésekre is képesek, azért, mert egyszerűen felelősséget vállalnak magukért is, és magáért a cégért is. És ezért van nálunk az, hogy ugye én szabadon repkedhetek a világba, mert gyakorlatilag a céget, ezt az önjáró céget egy kollégák felelős csapata irányítja, és azt gondolom, hogy ez csak akkor lehet egy win-win, egy nyer szituáció, hogyha az én hozzáállásom is ilyen. Tehát az egyén és kollektív egymásra hat, a célok is, azt, amit cselekszünk, teszünk, és érdemes hinni az együttműködés erejében, mert az együttműködésnek hihetetlen ereje van. WordBlue 7. pontja a választás. Azaz, amikor minden egyes embert arra bátorítanak, hogy jogaikat érvényesíthessék a különböző lehetőségek között. Nálunk miben mutatkozik meg ez az alapelv? Igazából én dolgozói válaszokból szemezgettem, mondják el ők, hogy milyen választásaik vannak. Ugye azt tudjátok, hogy nálunk a képzés az egy nagyon hangsúlyos dolog a cégben, az egyik alapérték pontunk is, illetve én hiszem azt, hogy a sikerünk arra épül, hogy képzettek vagyunk, tehát tudással rendelkezünk. És tudják a kollégák azt, hogy mennyire ösztönözzük az oktatást, de senkit nem tartunk nyomás alatt. Tehát nálunk az, hogy valaki tanfolyamra mehet, képzésre mehet, az egy jutalom, ajándék, lehetőség. Tehát nincs az az érzés, hogy ez kötelező és menni kell. Nyilván ez egyik napról a másikra ez az érzés nem fog kialakulni, hogy ha te mondjuk küldeni akarod, mert úgy érzed, hogy képződnie kell. Tehát ez egy belső folyamat, belső PR, egy vezetői példamutatás, és sok-sok minden másnak az eredménye. De lényeg az, hogy kötelező soha nem volt. Hasonlóképpen ahhoz, hogy amikor karácsonyra a munkatársak könyvutalmányokat kapnak, amit ugye az önfejlesztésükhöz tudnak használni, akkor az általuk választott, számukra kedves könyvek, azok az ő döntésük következményei. Tehát magyarul azt veszik meg, amit akarnak. Én csak annyit szoktam csinálni, hogy megmondom, hogy melyik kiadótól válasszon. Nyilván manipulálom őket abba az irányba, hogy milyen típusú könyveket választanak. Például a Moti Books oldaláról választanak, az Édesvíz oldaláról, vagy az üzleti könyvek oldaláról, tehát valamilyen önfejlesztő vagy üzletet fejlesztő könyv legyen az, amivel vagy ők többek, vagy a cég tud több lenni. Ha workshop és képzés van, akkor is van egy lista, és ők választhatják, hogy melyikre akarnak menni, hova akarnak menni, miért arra akarnak menni, és hogy mikor akarnak rá menni, melyik a legjobban életükbe beleilleszthető mondjuk pár nap, meg nyilván figyelembe vesszük azt is, hogy itt nálunk mikor van szezon, októberben, Halloweenkor nem igazán járunk képzésekre. Illetve itt írják, hogy nagyon örülnek ahhoz, hogy a kis és nagy élet döntéseikhez is, hát úgy fogalmaztak, hogy felhatalmazást éreznek, tehát gyakorlatilag szabadon meghozhatnak ilyen döntéseket. Egy nagyon érdekes példát mondok el, mert ez lehet furcsa. Volt egy kolléganőnk, aki egy másik cégtől jött át hozzánk dolgozni, és az oka, miért azt a céget ő elhagyta, egyébként egy nagyon képzett, nagyon klassz munkaerő volt a csaj, az volt, mert gyakorlatilag a főnöke személyes sértésnek vette, és cserbenhagyásnak azt, hogy ő terhes lett, egyébként férnél volt, és volt esküvőjük meg mindent, tehát egy nyilvánvaló következő lépés volt, hogy gyermeket szeretne, de a főnök személyes sértésnek vette, cserbenhagyásnak, nem beszélt vele fél évig, tehát valami nagyon érdekesen reagálta le ezt az egész dolgot, férfi főnök volt egyébként, és én pedig úgy vettem át a lányt, hogy tudtam, hogy el fog menni szülni, tudtam, hogy milyen tudása van, és ezt mondjuk a gyes alatt is mi használni tudjuk. Tehát egy egész más hozzáállást tapasztalhatott meg itt nálunk, és szerintem még az ilyen dolgokat is furcsa ezt kimondani, de tényleg örömmel bevállalják, vagy örömmel tudnak készülni rá, inkább így fogalmazok, mert tudják azt, hogy igazából a cég mindenhez alkalmazkodik, ami nekik az ő életükben egy jó dolog, egy fontos dolog, egy örömteli dolog. Nagyon sok eseményünk is van, amit így megünneplünk, vacsorák, ünnepi partik. Szeretjük megünnepelni és megállni egy pillanatra. Most is megálltunk néhány hete, mert ugye most nyár van, a Covid annyira nem támad, így egy hihetetlenül erős június tudtunk annak következtében csinálni, hogy az emberek ünnepelnek, és akkor így egy pici megállásra késztettem a céget azáltal, hogy egy hétfői napon hívtam egy trénert, ugye elmaradt az évelei évindító szokásos tréningünk, aki így egész nap játszott és foglalkozott velünk, egyébként az érzelmek voltak a témák, és rendeltem egy ilyen nagy svédasztalos, nagyon finom reggelit. És amit szeretnek egyébként még ezekben a dolgokban, hogy ezek a vacsorák, tréningek, összejövetelek nem kötelezőek, minden választható, akárha én szervezem, de nagyon sokat szerveznek ők is. De mindig látom így a Facebook csoportban, hogy most valakihez mennek medencézni, vagy kinyitott a Budapest Park, akkor mennek koncertre, és akkor akinek ehhez van kedve, akkor csapódik. Nyilván én nem igazán szoktam ezekben a nagyobb bulikba részt venni, mert azért mégis főnök vagyok, 3 lépés távolság, és hadd bulizzanak szabadon, és nélkülem ne kell azt nézni, hogy hanyadik sört iszta meg, és én ott vagyok-e. No, 8. pont, Word Blue, Integrity. amit ugye mi becsületességnek fordítottunk, amikor minden egyes ember rendíthetetlenül betartja az etikus és a morális elveket. Hogy mutatkozik meg ez nálunk? Mondok egy pár érdekes példát. Egy kicsit visszaszaladok a múltba. 1996, 15, nem, 25 éve történt. Egy nagyon nagy rendezvényt, egy nagyon nagy lufis rendezvényt szervezett itt Magyarországon, Budapesten az angol anyacégünk, amire rengeteg külföldi vendég is jött. Hát akkor csak így a fejemet kapkodtam, hogy milyen klassz iparágban vagyunk. Tényleg Nigériától elkezdve nyilván sok európai országon át, de még Ausztráliából is jöttek vendégek, és Amerikából a tulajdonos házaspár is eljött. Egy fantasztikus rendezvény volt. És ugye nekem megvoltak a kapcsolattartóim az angol anyacéggel, egyébként ők viszonylag fiatal, hozzám hasonló, akkor fiatal hölgyek, urak voltak, akik azt láttam, hogy állandóan használják a céges kártyát, de mindenhol. Kaját fizettek, hotelszobát fizettek, tehát non-stop mentek a céges kártyával, és így belegondoltam, hogy milyen érdekes, hogy így ennyi embernél van céges kártya, és akkor így ezzel ők így nem élnek vissza, és azon a kártyán nyilván van pénz. Majd míg nem, én is megtapasztaltam ugyanezt a nem élünk vele vissza dolgot a saját csapatomnál. Mi minden évben járunk ki Nürnbergbe, januárban. Sok-sok éven keresztül mindig én mentem, de egy pár éve már átadtam a kollégáknak ezt a feladatot, hogy ezeken a nürnbergi játékkiállításokon az éves tárgyalásokat a beszállítókkal lebeszéljék, megcsinálják, és gyakorlatilag ugyanúgy működött a dolog, ők is vehettek repjegyet, választhattak hotelt, mehettek étterembe, tehát kvázi azt csináltak, amit akartak, és olyan szinten nem éltek vissza ezzel a dologgal, hogy átsétáltak a közeli olasz étterembe, egy pizzériába, ott vacsoráztak meg, tehát így egyáltalán nem kell szerintem azzal félni, hogy ha a munkatársnak csak a kezébe ilyen dolgokat odaadsz, mint bankkártyák, vagy bármi, hogy abban visszaélnének. Vagy pedig ilyenek nálunk a munkaeszköz vásárlások, beszerzések. Hadd említsem meg a piros cég és a piros cipő példáját. Ugye nem annyira gyakran járok be a céghez, és ha így bejövök, akkor azért az új dolgok feltűnnek. Például az, hogy a csomagszobában egyszer csak mindenkinek lett egy ilyen nagyon klassz, magas, forgós bárszéke, egy ilyen piros bárszék, amit ugye az én távollétem alatt vettek maguknak, maguktól, és igazából az ilyen jellegű dolgokat én már nem is engedélyezem, mert tudom azt, hogy azért veszi, mert szüksége van rá, és nálunk ugye irányelv az, hogy a megfelelő munkahelyi eszközöket, körülményeket biztosítjuk, vagy ugyanígy nem volt, csak egy áment írtam rá egyébként, az e-mailbe jutott hozzám, hogy kitalálták azt, hogy vennének ők futócipőt maguknak, itt most a raktárosokról és a csomagos kollégákról beszélek, ami ugye a mint munkacipő, vagy nem munkavédelmit akartam mondani, de mindegy, tehát mint munkaruházat, és akkor vettek Nike cipőket, mert abban gyorsabban tudnak csomagot szedni. Szerintem ezeket az ötleteket, meg az ilyen típusú pénzköltéseiket egy tulajdonos vezető csak üdvözölheti, hogy ilyenek megszületnek a cégnek, és mindig megnézik, hogy normális áron, hol a legolcsóbb, tehát sokkal nagyobb gondossággal járnak el, mint akár én, aki nem feltétlenül néz ennyire utána a dolgoknak. Szóval így működik nálunk ez a pont, és jön a kilencedik, ami a reflection evaluation, visszajelzés és értékelés, amikor elköteleződünk a folyamatos visszajelzés adásra és a munkatársak fejlesztésére, valamint hajlandóak vagyunk tanulni a múltból, ezekből a tapasztalatokból pedig a jövőnket fejleszteni. Ugye azt tudjátok, hogy mi nagyon tréningorientáltak, illetve képzésorientáltak vagyunk, nem csak a munkatársakat, de a vevőinket, viszonteladóinkat is folyamatosan képezzük, és szerintem rólam elmondható, hogy ez a coach típusú vezető vagyok, imádok kérdésekkel irányítani. Tehát én nem megmondani szoktam azt, hogy mit csináljon, hanem egyszerűen csak kérdéseket teszek föl egymás után, addig, amíg csodálatosan ki nem jön belőle a válasz, és akkor az ő válasza, az ő döntése, tehát egész más érzésekkel együtt fog neki kezdeni a feladat megvalósításának. Van egy nagyon jó könyv, valami ilyesmert címe, hogy kérdésekkel vezetni. Nagyon jó szívvel ajánlom mindenkinek, mert csodálatosan működünk. De visszajelzéshez és értékeléshez visszatérve, nekünk van egy teljesítményértékelési rendszerünk, tehát mi gyakorlatilag egy keretet adtunk ennek az egész mókának. Ez 3 évig készült, tehát nem volt egyszerű kitalálni, megszülni, implementálni, elkezdeni működtetni, mert ugye pénzbeli juttatás is társul hozzá, és ezért nagyon megnéztük, hogy ésszel költsünk, és tudjuk azt, hogy miből költünk erre a pénzbeli juttatás dologra. De a lényeg az, hogy megvan a keretrendszere annak, hogy mi a TÉR, teljesítményértékelő rendszer keretében rendszeresen összeülünk, és 360 fokos értékeléseket végzünk. Itt egyébként mindenki érdekel mindenkit, tehát a csapattag is értékelheti a vezetőjét, nem csak a vezető pontozza le adott esetben a csapattagot. A vezetők is értékelik egymást, mi több engem is értékelhetnek, de erről az egész TÉR sztoriról csináltam egy külön videót, nagyon izgalmas, és nagyon jól működik most már évek óta nálunk. A lényeg az, hogy különböző statisztikák és eredmények alapján pontszámokat kialakítva kapnak bónuszt az emberek, az egész csapat teljesítménye alapján. Én csapatcélokban szeretek gondolkodni, kizárva ebben így az egyénieskedést, meg az egyéni versenyeket. Ezt azért mutattam, mert én ezt könyöklésnek hívom, és azt nem szeretném cégen belül látni. Lényeg az, hogy rendszeres a visszajelzés, folyamatosan tudatosítva vannak a kollégák a teljesítményükben, és nem csak a kollégák, mert gyakorlatilag ugyanezt tesszük a nagykereskedelmi ügyfeleinkkel is, feléjük is megy a havi forgalom értékelés, nekik is van bónuszrendszerük, és a bónuszrendszerüknek ugyanaz a szlogenje, amit mi itt házon belül is alkalmazunk, és ez nem más, mint a győzd le önmagad, mert hiszünk abban, hogy legnehezebb önmagunkat legyőzni, és a saját addigi eredményeinket meghaladni. 10. WordBlue alapérték a decentralizálás. Amikor a hatalmat megfelelően osztják meg az emberek között, az egész szervezeten belül, azaz a hatalom nem az én kezemben összpontosul, hála a jó Istennek, mert akkor nem lehetnék elég szabad. Akkor minden hozzám kötődne, mindenre nekem kéne válaszolni, minden tőlem indulna ki, és ez engem rettenetesen frusztrálna. Úgyhogy nem véletlenül van nálunk demokrácia, és nem véletlenül vonunk be minden egyes kollégát a döntésekbe. Én amúgy imádom őket bevonni, és addig se nekem kell törnöm a fejemet, nem nekem kell magányosan gondolkodnom, hogy mi legyen, hogy legyen, mi lenne a legjobb megoldás. Van itt még 20 másik okos kis kobak, egyszerűen csak leültetem őket, és akkor gondolkodjunk együtt, találjuk ki együtt, és szavazzuk meg együtt, ugye a demokráciára jellemző a szavazás, és gyakorlatilag mi mindent úgy csinálunk, ahogy az a többségnek valóban a legjobb, még a vezetőinket is így választjuk meg. Én soha nem hoztam be a cégbe kintről vezetőt, én mindig bentről választottam, vagy bentről neveltem ki, és egyébként a munkatársak elég boldogok, mivel egy közülük kiválasztott, kikerült emberke vezeti őket, sőt, annak idején, amikor a középvezetői rendszer kialakult, akkor szavazhattak is, hogy kit szeretnének vezetői pozícióban látni, és azt tapasztaltuk meg, hogy sokkal keményebben dolgoznak az ő általuk megválasztott vezetőkért. Hát nálunk igencsak alulról szerveződés van, és demokrácia. Ez volt az utolsó pont, és én azt szeretném tőled kérdezni, vagy akár kérni is, hogy te milyen jó sztorikat vagy jó példákat tudnál elmondani a ti cégetek életéből, amik ezekre a World Blue értékekre rárímelnek. Én nagyon szeretek e-mailt kapni egyébként más vállalkozóktól, és más vállalkozókat megismerni, az ő működésükbe is belelátni. Úgyhogy, ha van kedved erről írni nekem, akkor ezt a hr@bvh.hu címre bármikor megteheted.